Uram, tölts fel hát, gyenge vagyok a hitben, erősíts engem. Hideg vagyok a szeretetben, melegíts meg engem. Melegíts meg, és megmelegszem. Hadd áradjon túl szeretetem mindenkire, aki közelemben van. Nincs biztos, erős hitem, időnként kételkedem is, nem is tudok benned mindig maradéktalanul hinni. Ó, Uram, segíts rajtam! Gyarapítsd hitemet, bizalmamat! Amim csak van, mindenem benned van, Uram. Én szegény vagyok, te gazdag vagy, és azért jöttél, hogy a szegényeken megkönnyörülj. Én bűnös vagyok, te igaz vagy. Itt nálam csak bűnök betegsége található, de nálad van az igazság teljessége. Ezért nálad maradok. Néked semmit adnom nem kell, tőled mindent bátran elfogadhatok. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ezt a te nagy szeretetedet, hogy mi ezt a te lelked fényében, világosságában, igazságában így is éljük át, hogy a teljesség, a tökéletesség Istenével van találkozásunk, és akkor nincs önigazság, nincs, amit felmutathatnánk neked, nincs, amit az ablakba kitehetnénk, vagy ha próbáljuk kirakni, hát elég szánalmas kiállítás az Urunk. Drága Istenünk, köszönjük a te szeretetedet, az örökké való szeretetet, amellyel szólsz hozzánk ezen a héten is, egész életünkben. Urunk, arra kérünk, hogy a te szavad teremjen jó, használható, fogyasztható gyümölcsöket a mi életünkben, hogy a te dicsőségedre és környezetünk javára tudjunk élni, hogy ennek az egésznek itt legyen értelme, hogy ne szép úgynevezett áldott alkalmak legyenek eredmény nélkül, hanem hogy tudjon megtörni az átok valóban az életünkben, gyógyuljanak azok a házasságok, gyógyuljon az idegrendszer, a mi életünk látást, perspektívát kapjon te benned, hogy megkapjuk azt a tudatot, amiről itt délután hallottunk, hogy örök életem van, bármi is vesz körül, bármilyen gondok gyötörnek talán, hogy maga a sátán liheg utánunk és kísért minket. Tudjunk egészen, végérvényesen és örökre a tieid lenni, mert akkor nem veszünk el. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, ezért a minket kereső és ránk találó szeretetért. Adj nekünk erőt, Urunk, a válaszhoz. Tudjunk ma válaszolni is neked. Amen. És akkor még mindig itt van egy kincs a lapocskákon. Tamás testvérünk kérdezi, hogy hát azt a szép éneket nem énekeljük? De hát éppen itt van most már a kezünkben, az Ó, jöjj szívembe áldott Jézus, ezzel még mindig folytatjuk az imádkozást, aki nem ismeri, könnyen megtanulja, és tényleg próbáljuk szívből, lélek által énekelni ezt a kis éneket a lapocskáról. Ó, jöjj szívembe áldott Jézus, így száll imám most felé, a lelkem oly csügget és fáradt. Jöjj szívembe, jöjj ma mi, szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma mi lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj szívembe áldott Jézus, segíts a bűnterhenyom, hogy bátran álljak majd elődbe a ma az utolsó napon. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma mi pokoljal így. Jöjj szívembe most, Úr Jézus! Most egy kicsit előről ezt a néhány mondatot, amit már az előző estéken kaptunk, elolvasom. Ezután Jerikóba ért, mármint az élő Jézus. Így is olvashatnánk, hogy a piliscsabai Bételbe ért, de azzal még mindig nem tudunk mit kezdeni, hanem azzal igazán tudunk mit kezdeni, ha azt el tudjuk mondani, hogy eljutott az én szívemig, szívembe, családomba, abba a helyzetbe, amiben vagyok. Tehát ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta, mert Jerikóban nem tért meg mindenki, testvérek. Hát azért ez nem egy hollywoodi sikertörténet tulajdonképpen. Sajnos Jézus útja és az evangélium útja nem Hollywood, hanem sajnos kevesen vannak azok, akik igazán érdeklődnek, igazán keresik őt, és fogadják be az ő életükbe, és igazán Szentlélek által termik a gyümölcsöt. De mégiscsak ott van, de aztán azt olvasok, hogy tovább ment. Ezek egészen különleges és fantasztikus percek, pillanatok, koordinátapontok, hogy Jézus megy, te ott vagy, még hallod, még tudsz gondolkodni, még tudunk beszélni, tudunk mérlegelni, felajánlják nekünk az életet, a megbékélés, hogy békülj meg, amíg úton vagy, Istennel és emberrel. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt. Tehát Jézus, elnézést, hogy már több egyszer mondom, de nem hollywoodi figura. Tehát nem egy ilyen lenyalt hajó sikerember, aki olyan kedves, ártatlan, végig sétál a világon, mindenkit megsimogat. A liberálisok nagyon szeretnék, hogyha minden bűnüket megsimogatná, meg is simogattatják a maguk bálvány Jézusával, de ő nem bálvány Jézus, ő nem rendezőknek és dramaturgoknak a kitalációja, nem a papok álma vágya, hanem az élő Isten fia, aki érted jön. Miért? Mert baj van, mert balhé van, mert a pokol az itt van a szívemben. Az üresség, a hiány, az Isten hiánya, az átok ott van az ügye az életemben. Ezért jön Jézus, hogy bűnből, a bűn erejéből, a bűn kényszeréből, amely lenyom és megaláz, az ördög hatalmából, a személyes, gonosz, iszonyatos hatalmából, és az örök halálból kimentsen. Ez nem játék, ez élet-halál harc, élet-halál küzdelem. És a Golgotán aztán csattant minden. És előtte a gonosz liheget, és mindent megtett azért, hogy Jézust ettől visszatartsa, ahogy téged is. A megtérésed előtt, vagy ha még nem tudtál megtérni, a megtérésünk előtt mindent megtesz, hogy visszatartson minket, addig, amíg ki nem tudjuk mondani, igen, így van, amen, akarom én is, ahogy fölkiáltott, akire utaltam tegnap egy férj, hogy segíts. Na de hát én nem tudok segíteni. De akit én képviselek, aki az én szívemben lehet, segíthet ezen a férjen is. Mert ő ura a bűnnek, halálnak, ördög hatalmának. Tehát áthalad a mi életünkön, megadja ezeket a drága kairoszokat, időpontokat, és figyeljünk erre, és valóban reagáljunk, hogy hallottuk délután. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta sokasságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Most nem ismételhetjük el az előző esték mondani valóit, idáig jutottunk tegnap, hogy Jézus megáll ez alatt a fa alatt, és nekem ez a gondolat nagyon tetszik, hogy örök céllal becélozza a fát, vagyis hát a fán lévő Zákeust, tehát nem egyszerűen azt akarja megkérdezni, nincs egy kis hideg sör itt a hűtőben, vagy hogy áll az ebé eredmény, vagy van elég eső az ültetvényeken, mi a helyzet mostanában a pártok között, vagy az önkormányzatnál, hanem látja Zákeust abban a helyzetben, állapotban, ami van, amiben ő van, és Jézus, az örök ige, a teremtő ige becélozza Zákeust. Örök tervel, örök szeretettel. ismerjük ezt a isteni céltudatosságot. Ez nem lötyögés, ez nem termálvíz, ez ennél sokkal több. Elmúlt héten egy asszonnyal beszélgettem, aki 17 évvel ezelőtt tért meg Biatorbágyon, 25 éves korában. Egy szép, okos, értelmes emberről van szó, aki élte a mai korunkban sokszor átélhető, tapasztalható, elveszett keszekusza zűrös életet. Csinos, ahogy mondanák, dögös csaj volt, mindenkinek a figyelmét lekötötte. És ez ettől meg is bolondult egy kicsit. Egyébként evangélikus templomba járó családról van szó. És összezavarodtak a dolgai, ahogy összezavarodnak a mi dolgaink sokszor. Nem feltétlen így, hogy ital, meg fű, meg egyéb ilyen ügyek, dolgok, hanem úgy gyűlölök, annyira nem tudok megbocsátani a kismenyemnek, hogy beszéltünk róla, vagy sokakról, másokról, hogy összezavarodnak az ügyek, megkötöz az a szituáció, az a helyzet. Tehát ez a lány 25 éves korára tönkrement. És az édesanyja, mivel hitre jutott, megtért valaki volt, nem akart lemondani a lányáról. És kérlelte őt, hogy kislányom, 25 évet adtál az ördögnek, adjál egy hetet az Istennek. Adjál egy hetet az Istennek. Hát vége, látod, minden tönkre ment, és tönkre is ment minden. És akkor valahogy mégiscsak ezt a szegény kislányt el lehetett vinni Biatorbágyra. El is vitték, és ott ő hitre jutott. Megtért és megszabadult a Liza néni szolgálata által, akit lehet kritizálni, és bizonyára is ember volt, voltak hibái, csak tudom, hogy több százan hitre jutottak, és megtértek. És elmondta ez a most már asszony, aki ugyanígy sír és küszködik a lányáért, aki mostanában azt mondja, aki már 11 néhány éves korában megtért, de őt is elkapta most úgymond ez a világ. És ő is sír, és küzd, és böjtöl, és hajt a gyermekéért. És elmondta, hogy akkor abban a gyülekezetben volt egy kedves és egy szimpatikus lelkész, és tényleg szimpatikus. De ő nekünk nem beszélt bűnről, megtérésről, szabadulásról, gyógy. Hát nem tudtunk oda menni hozzá. Hát van olyan lelkész, aki a bűnben hagyja az embereket, és megnyugtatja, hogy az nem baj, az esendőség, az menj tovább. Nem tudtunk, hogy nem vetettük meg, nem kritizáltuk, nem bántottuk. De hát a lányomnak isteni erőre volt szükség, isteni érintésre, nem lötyögésre, termálvízre, hanem arra mondjuk, hogy valaki kiszedje azt a daganatot a testéből, amely tönkreteszi az egész szervezetet. Ezért hangozhat el a ma evangélikus egyházában is ez a mondat, hogy megtérsz, vagy meghalsz. Nem azért, mert az Isten szadista, hanem mert eljuthatunk olyan állapotig, hogy az orvos azt mondja, hogy ezt a gyógyszert beveszi, vagy meghal. Ezt a daganatot most kivesszük, vagy tönkreteszi az egész szervezetét. Ez az orvos nem szadista. Akkor lenne szadista, ha ezt nem mondaná ki. Azok, igen, lélekgyilkosok. Akik nem diagnosztizálnak isteni szerelemmel, szeretettel, és nem folytatják a terápiát, hanem azt mondják, hogy jó van, leöntik azzal a nagy kegyes katyvasszal, pudinggal, szent habbal a romlást. A romlást! Abból nem lesz gyógyulás, abból nem lesz feltámadás. Én is szolgáltam például drogosok között, megkötözöttek között többször, és én ezt kimondtam, igen. Elmondtam nekik, testvérek, megtérünk, vagy meghalunk. Hát ők ezt értették, ők ezt tudták, hát ott vannak a parton. De azt hiszük, hogy nincs ilyen lelki állapot, lelki-szellemi állapot egyéni életekben, házasságokban, családokban, egyházakban? Hogy ne lenne? Tehát Jézus áthalad, bemegy Jerikóba, tud mindent, és megáll a fa alatt, és szól, rátekint Zákeusra, látja benne az új ember lehetőségét, ránéz irgalmasan, szent szeretettel, és hívja őt. És ez itt elhangzott sokszor. Jézus, hív minket az örök élet csendes vizeihez. Nem egyszerűen egy hitvallásba, egy egyházba, egy templomba, egy unalmas, lapos életbe, hanem életre hív, ami együtt jár majd egy templommal, egy közösséggel, egy liturgiával, ahova beküld engem az Isten. Nem egyszerűen fogyasztói bábnak, hanem szolgálattevőnek. Együtt fogyasztunk is, természetesen étkezünk is, de azonnal adunk is, és szolgálunk egymásnak. De Jézus minket életre hív, szabadulásra, gyógyulásra hív. és nem másra. És akkor itt most megáll a levegő, megállhat a levegő, hogy most akkor a Zaki papi, ugye, a pénzember, most mit mond, most mit válaszol? Mit válaszol? Volt ilyen esküvő, hogy megkérdezik, hogy szereted a melletted állót, és nem jön a válasz. Nem jön a válasz. És nem azért, mert nagyot hallott, hanem mert tényleg probléma volt. És akkor lelkész kiment a templomból, és azt hiszem egy negyed óra múlva szaladtak utána, hogy tisztelendő, szereti, már szereti, jöjjön, folytassuk az esküvőt. Tehát amikor Jézus odaért, felnézett, így szólt hozzá. De nem Zákeó, ez nem hittanóra, ez evangelizáció, szent lelk által Isten szól hozzád, mert nagyon szeret téged, tud rólad, eljött hozzád, eljött érted. Ő teremtett téged, ő keres, ő számon tart, ő lát, ő eljön, megszólít, hív, és megáll a levegő, és akkor mi lesz a folytatás? Tudod mi? Élet vagy halál? Üdvösség vagy kárhozat? Erről van szó. Felépülés vagy leromlás? Vagy stagnálás és lassú leépülés? Lelki-szellemi dolgokról beszélek. De egyébként kőkeményen kiadnak ezek a testre is. Nem minden testi állapot utal a lélek állapotára, mert persze, hogy elfáradunk, elkopunk, genetikai meghatározottságok is vannak. Na de bocsánatot kérek, tehát hogyha valaki hitre jut és megtér, az a lóvét nem hülyeségekre fogja költeni, hanem a családjára. És egészségesebb ételeket fog vásárolni. És lehet, hogy meg fog gyógyulni a mája például, vagy elviselhetővé válnak a dolgok, meg az idegrendszere, meg a hasnyálmirigy, és sok minden más. Hogy ne hatna ki a megtérés a mi testünkre is? És akkor most mi történik? A konferencia program összeállítói ezt írták a mai esti témának, le kell szállnunk a magasból. Le kell szállnunk a magasból. Jézus bíztat, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. És akkor mi történik a ma esti mondat? Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Hát mi ez a magas, testvérek, mi ez a magas, amiről nekünk le kell szállni, vagy le lehet szállni? Egyébként szerintem eszünk ágában nincs leszállni a mi rejtek helyeinkről, megfigyelő állásainkból, vadfigyelő magas lesről, rendszerekből, teológiákból, életműv, ez az én életművem. Ebből én nem akarok leszállni. Ha nem szólít meg minket az élő Isten Jézus által. Tehát ott van a kérges tenyerű Péter, akinek Jézus olyasmit mond, ami Péter szakmájával nem stimmel, tehát hogy most menjünk ki halászni, mondja Jézus. De Péter azt mondja, hogy Uram, a te szavadra mégis, tehát, mert te szólsz hozzám. És azt hiszem, erről szól a történetünk, ezeken az estéken is, hogy az ő szavára talán, hát ha mégis. Mert itt noszogathatjuk egymást, biztatgathatjuk egymást, nem fog menni, mi életet nem tudunk adni. De mi is ez a magas, testvérek? Mi ez a magas les, amiben az emberek vannak, vagyunk? Szerintem minden, ami nem Jézus. Szerintem minden, ami nem az élő Jézus. Az mind a magas les. Az mind a megfigyelő állomás. Tehát kívülről mondhatjuk a legjobb, legértékesebb dolgok is. Hát nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki tök alkoholista, vagy örjöng otthon, és összetör mindent, és akkor térjen meg. Ezeknek szól a megtérés. Ezért nem tudják sokszor az úgynevezett jó emberek, akik nem folytogatják az anyjukat, hogy miből térjenek meg. Hát miből? Abból, hogy nem Jézus van az ő életükben. Nincs ott az élő Isten az életükben. Abból térjenek meg. Térjenek az élőhöz. Kapcsolódjanak rá a forrásra, mint az a slag, kapcsolódjon rá a vízcsapra, és kimossa őt majd a víz, és azonnal áldottá teszi, és funkcióvá változtatja azt, ami addig semmi nem volt, összetekeredett, vacak, magába forgó meditatív élet. Tehát le kell szállnunk a magasból, tehát minden magaslat, ami nem ő, ami nem az ő személye, nem az ő jelenléte. Testvérek, a kereszténység nem ügy. Szokták mondani, az ügy. Én is nagyon szeretem ezt a szót. Egy ügyért égünk, élünk. A kereszténység nem ügy. A kereszténység személy. Személy, élő Isten Jézusban, aki a mi szívünkben lehet. És amikor erre Isten elvezetett ma reggel, kinyitottuk a Krisztus mindenek felett című kis könyvecskét. Chambers, aki egyébként 46 évesen Egyiptomban az első világháború alatt exitált, és az egész világ olvassa a Szentlélek által kapott üzeneteket. Az egész világ. 46 évesen halt meg. Erre azt mondják, a tragédia. Az a tragédia, ha valaki 46 évesen nem tudja, hogy miért él. Ha nincs az Isten a szívében. Ha nincsen reménysége, délutáni programmal összefüggésben is mondom. És mit olvasunk ma, július 2-án? Ezt mondja Jézus Lukács 14:26-ban. Ez a napi ige itt. Ha valaki hozzám jön, hát ha jön, ugye jössz, Jézus hív, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, na hát ez egyeseknek megy azért Jézus szava nélkül is, de jól kell ezt érteni. Tehát ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, ez még jobban megy. Gyermekei, testvéreit, sőt még a saját lelkét is nem lehet az én tanítványom. Jézus valami gonoszságra próbál itt felhívni bárkit is? Vagy biztatni? Nem. Ezek Jézusnak azok a szavai, amelyek meglepőek, sokkolóak, és Szentlélek nélkül érthetetlenek, sőt sajnos fájdalmat okoznak, mert bizony vannak buzgó, őrült vallási fanatikusok, akik tényleg ezt csinálják, hogy megtér a Bénike, meg a Józsika, meg a Lajoska, és aztán megvetik az addigi környezetüket. Nem. Itt arról van szó, hogy a lomb, a fa nem tarthatott téged. Mert Jézus nem fog lerángatni. Jézus nem ilyen, hogy oda megy, és akkor Zaki, gyere már le! Hát Bibliát kéne már olvasni. Hát a napi igét még nem olvastad el, Zákeus. Meg akarlak most téged téríteni, és megváltoztatlak meg minden. Nem. Jézus az Isten fia, az élő ige ott van, ránéz, megtalálta, megszólította. És az, amire búcsúttal délután, ez az, amikor nekünk válaszolni kell, válaszolnunk lehet. A mi életünk érdekében. És Zákeus gyorsan leszáll, és ott hagyja a fát. Nem ilyen fákon tartja Jézus a lelki beszélgetéseket. Tehát ő eljön bárhova. Jézusra ezt olvassuk, hogy bejárta a falvakat, városokat, mint mindenhova elment, ahol emberek élnek. Sőt, a Szentírás ezt a különös felzaklató képet is használja, alászállt a poklokra. Tehát nincs olyan mocsok, mélység, elveszettség, halál állapota, ahova Isten Jézusban ne menne el. Ne törné meg az átkot, a halált valakinek az életébe, de nem rángat ki a kocsmából. Nem fog téged megtéríteni, és engem se akaratom ellenére. És nem fogja kiverni a kezedből a cigarettát, vagy a poharat, vagy a másik embert. Nem. De te, azt mondja Jézus, persze az ige alapján, hogy tiszteld apádat, anyádat, de nincs olyan anya, aki téged elszakíthat Jézustól. Jézus ezzel ezt mondja. Az én szeretetem erősebb. Én többet adok neked, mint az édesanyád. Édesanyád asszisztált az Istennek, hogy megszülessél. Én neked pedig örök életet adok. Szabadulást és gyógyulást. És bűnbocsánatot és békességet. És örök perspektívát az életednek. Ezért az anyád sem tarthat vissza téged az új élettől. Tiszteld, szeresd, csókold meg a kezét. Simogasd meg a homlokát. De elkezd sipogni, hogy kisfiam, te nem mehetsz ide meg oda, akkor azt édesanyának is meg kell mondani, hogy mama, az Úré vagyok, aki téged is szeret, örök szeretettel szeret. Édesanyám, ne hátráltass engem. Ez egészen különös, amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy sátán. Tegnap a nevekről volt szó. Péternek azt a nevet adta, hogy szikla. És mégis aztán azt mondja neki, hogy sátán. Ebben a koordináta helyzetben, ebben az összefüggésben te most a sátán eszköze vagy. Péter, ne hátráltass. Azt gondoljuk, hogy Jézus nem szerette Pétert. Halálos szeretettel szerette. De mégis szent szigorral, de szeretettel ki tudta mondani, hogy állj félre, Péter, nem állíthatsz meg engem. Sem püspök, sem zsinat, sem Róma, sem világ, sem rendőrség, sem besugók nem állíthatják meg Jézust ebben a világban. Nem sikerül. Senki sem állíthatja őt meg, ha a szívedben van, ha a szívünkben van, és erre figyelmeztet minket az ige. Mit ír Ez a fiatalon kilépett vers. Ha életünk legbensőségesebb kapcsolatai ütköznek Jézus Krisztus igényeivel, ő azt mondja, feltétlenül neki kell engedelmeskednünk. Tanítványnak lenni annyit jelent, hogy egy személynek, ami Urunk Jézus Krisztusnak szenvedélyesen és személyesen odaszánjuk magunkat. Nagy különbség, hogy egy személynek, vagy egy bizonyos ügynek. Olvasom aztán Chambersnél. Elvnek, ügynek vagy elvnek szentelem oda magamat. A keresztények, szó volt a mártírokról, nem egy ügynek, ügy miatt haltak meg. Ahhoz, testvérek, egy ügy nagyon kevés. Ha te szereted a fiadat, a gyermekedet, akkor az nem egy ügy, az nem gyerekügy, ahogy a politika beszél ezekről. Az a te fiad, az a te anyád, az a te rád bízottad, az a te gyülekezeted, az a te néped. Szereted a magyar népedet, az nem ügy. Ott emberek vannak, helyzetek vannak. Nagy különbség ez. Urunk sosem hirdette, hogy egy ügynek, hanem hogy neki magának szenteljük oda magunkat. Sokan keresztjénnek mondják magukat, akik nem adták át magukat Jézus Krisztusnak. A tanítvány Jézus Krisztus alázatos szolgája szeretetből. Ezen a földön senkiben sincs meg a Jézus Krisztus iránti szenvedélyes szeretet, csak ha a Szentlélek adta belé. Talán csodáljuk, nagyra becsüljük és tiszteljük, de nem tudjuk szeretni őt. A Szentlélek az egyetlen, aki szereti az Úr Jézus Krisztust. Ő árasztja ki Isten valódi szeretetét a szívünkbe. Valahányszor a Szentlélek lehetőséget lát arra, hogy megdicsőítse Jézust, elfoglalja szívedet, idegeidet, egész személyiségedet megragadja, és az odaadástól izzóvá és lángolóvá leszel, mert az Isten tűz, megemésztő tűz, megemészti a szennyet, mocskot, méltatlanságot, és forróságot ad, lángra lobbant isteni forróságra. Így érdemes, másképp nem. Csukjuk be a boltot, úgy másképp nem érdemes semmit se csinálni, sem prédikálni, sem szeretni, sem házasodni, sem lelki gondozni, semmit, mert az Isten tűz, és minket tűzre, lángra teremtett, lángoló szeretetre. És milyen döbbenetes, nem? Az Isten nélküli láng micsoda? Hát az a pokol, az az örök gyötrelem, akkor gyötrődöm a szeretetlen, Dostoyevsky azt mondja, a pokol a szeretetlenség kínja. A keresztény életre jellemző az önkéntes erkölcsi eredetiség. Ezért a tanítványt is érheti az a vád, ami Jézus Krisztust érte, a következetlenség vádja. De Jézus Krisztus mindig következetes volt Istennel szemben, és a keresztjénnek is következetesnek kell lennie Isten fiának benne való életéhez. Nem a rideg és merev hitvallásokhoz. Tehát azt mondja, Jézus életéhez kell következni. Uram, veled bárhová. Uram, veled bárhová, és bármilyen állapotban, de nélküled sehova. Nélküled sehova, mert az a pokol, amikor te nem vagy ott. Sokan belevetik magukat hitvallásukba. Az egyházban sokszor micsoda hitvallási viták, veszekedések voltak, van évtizedeken, évszázadokon keresztül. És meghalnak az emberek hitvallásokért. A hitvallásokért nem kell meghalni. Istennek ki kell őket ragadnia előítéleteikből, mielőtt Jézus Krisztusnak oda szentelhetnék magukat. Értjük? Tehát Isten Jézusban kihív minket, még a hitvallásainkból is. De ezt mondjuk, de ezt nem adjuk, mert ez a mi luteri örökségünk. Bocsánat, neked a luteri örökség kell, vagy Jézus? Ez nagy valószínűség szerint lényegi pontokon nincs ellentétben egymással. De mi nem Lutherhez térünk meg, mi nem a 16. századi gyakorlathoz térünk meg, de még csak nem is Augustinushoz meg Pál apostolhoz. Az az igazi luteránus, aki Jézushoz tér meg. Aki nem, az nem az. Az dogmává teszi őt, vallássá, bálványá, de így lehet bármi bálványá Jézus élő személyén kívül. A legszentebb dolog, ezeket sorolja fel például 1 Korintus 13-ban Pál. Mindent, amit a keresztények szentnek tartanak, lehet bálványá bemerítkezés, a nyelveken szólás, az adakozás, a teologizálás, a liturgia, minden lehet bálványá ami nem Jézus. Jézus él, ami hitünk élő személyhez kapcsolódik, és kapcsolódjon, és kapcsolódhat. Ismerik sokan Szalai Andrást, aki egy igazi tipikus budapesti fiatalember, ateista családban nőtt föl, aztán 7 évig zenbuddhista volt, és a végső nagy beavatás előtt volt, és egyszer csak Isten szólt hozzá. És ő ezt mondta el tanúságtételében, hogy ez élete legnagyobb élménye, mert a buddhizmus egy hatalmas csend. Csend! Nincs semmi tulajdonképpen. Nincs Isten, nincs személy. Egy hatalma, ugye a legnagyobb reménység is, hogy majd valahogy feloldódunk a nagy nirvánában. És akkor András újra is úgy ezt mondja, hogy ez volt neki a nagy élménye, tapasztalat, hogy Isten megszólalt. Isten szól, neveden szólít. Enyém vagy, gyere le a fáról, a megfigyelő állásból, vallásból, felekezetből, teológiából, kegyességi formákból, mindenből, az áldott szolgálatból. Hát ahogy ezt mi tudjuk mondani, az áldott, ugye? A drága gyerekihezekből, Jézushoz. Jézus az élő. Nem kell formákat, nem kell bemerevíteni a dolgok. Nem lehet, ő élő, mozog. Talán elmondhattam itt tavaly, hogy Isten mind vezetett keresztül engem is, hogy elmondta nekem szeretettel, de komolyan az Úr, hogy a te életed egy része, a te szolgálatod egy része értéktelen. Levegőt se kaptam. Micsoda? Mit? Hát én is mondhatom azt, hogy a tanítványok, hát elhagytam, értem mindent. Hát én nagyon jól kerestem például, mint fényképész, kiállításaim voltak, külföldön kezdtek képek megjelenni, minden beindult, elindult. Mindent elhagyunk Jézusért, és egy leromlott falusi gyülekezetben, az egyikben önálló gyülekezet volt, és 5 éve már nem volt keresztelő konfirmáció eskü, semmi nem volt. És akkor ott egy éjbérért, ott vegetálni. Elhagytunk, érted, mindent. És akkor Jézus azt mondja, hogy ez a te lelkész életed, missziós lelkész szolgálatod egy része értéktelen. Sőt, hát erősebbet mondott, azt mondta, hogy szemét. Uram, mi ez? Miért mondod ezt? Azért, mert nem velem, hanem értem tetted. Ezt mondta az Úr. Tessék gondolkozni ezen. Mit jelent? Nem velem beszélgettél a feleségeddel, hanem az Úrért, az ügyért, az Istenért, a 10 parancsolatért, én most ezt megmondom. Én ezt most leírom. Én ezt intézkedek. Én most elkezdek prédikálni. Szervezek, újságot alapítok, szerkesztünk, stb. Az Úrért, az ügyért, az ügyért, a szent ügyért. Nem, itt egyetlen valaki van, élő Jézus, aki vagy a szívedben van, vagy sehol nincsen. Sehol. Sehol. Ezért lehet a úgynevezett legszentebb dolgokat is Jézus nélkül csinálni. Ez az ő világában az egyetemi szint, amikor azt mondja, hogy a te szíved, a te életed kell, hogy templommá legyen. Utalnom kell röviden az egyik mai zsoltárra. Nem egyszerű történet ez. 74. zsoltár, ugye a Hernhuti lózunk szerint. Ezt imádkozz a nagy bajban a zsoltáros, gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál. Hát gondol, hát gondol. Hát ezért van Jerikóban, ezért van itt, ezért szól ma is Magyarországon Isten. Hát gondol, és ha rá gondol, akkor mit lát? Akkor mit lát? És ezt mondja zsoltáros, hogy Uram, ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén. Ahol azt a lehetőséget adta Isten a templomban, hogy szóljon az Isten. És ott az emberek imádkozzanak, nem meditáljanak, imádkoznak, tehát Istennel beszélgessenek. És úgy menjenek haza, hogy az Isten a szívükben van. Ezért keseredik el Jézus, amikor látja a jeruzsálemi templomot, minden a helyén van. Arannyal beborított templom, hófehér, hatalmas kövek, minden funkcionál. A szent liturgia és minden, és Jézus sír. Nem működik, gyerekek. Hát ez rablók barlangja. Itt be a kultuszba elbújtatok az Isten elől, az élő, a személyes Isten elől. Ez a probléma. És a dolog lényeg a jelenlét. A jelenlét. És mi történik? Azon a helyen, Tehát aztán az új szövetségi tanítás összefüggésében azt kell mondani, hogy a Jeruzsálemi templom a te szíved. Tehát az Isten kijelentésének a helye kell, hogy legyen a szívünk, személyiségünk központja. Ott mi van? Ott milyen hangok vannak? Milyen adásokat fogok? Jobban ismeri népünk a győzékét, meg a dundikát, meg a nem tudom micsodát, mint az Isten igéjét? Nem beszél hát Tetőfiről, meg Vörösmartiról. Ne, hát ezek ma a maika. Hogy hanyadika csalja meg a nem tudom hanyadik feleségét. Meg ezek a hírek ma. Ezek vannak a szívünkben, de hát ez csak egy szélsőséges őrület. De azért múltkor jártam Kárpátalján, 1500 fiatal volt a nagy dobronyi templomba. Erre azt mondjuk, hogy őrület, nagy dolog. És ott azt mondják, de János, egész Kárpátalja Uri Gellert hallgatja és nézi. Az anya ország ajándéka, persze. Ezt nektek. Ima, meg kettős állampolgárság, Uri Gellert adjuk nektek, csak sok hülyeséget, szennyet. És hisznek benne, sokan hisznek benne. Tehát mi van a kijelentés helyén, a te szívedben? Az ellenség ordítozik, és kitűzik ott jelvényeiket? Hát látja Jézus Zákeusz szívét. Ezért jön el, mert látja, hogy baj van. Múltkor tavaly ősszel lelkész konferencián egy lelkész testvérünk arról a másságról tartott előadást, és elmondja, hogy ő már nem tud hinni Istenben, ő neki már nincs reménysége, és szépen, intelligensen beszélt a másság elfogadásáról, egy órán keresztül. És szeretettel, szent lelk által elmondtam, hogy de testvérem, nincs a szívetekben Jézus. Hát ezért nem tudtok hinni. És ezért beszéltek olyanokat, ami nem az élet törvény, életbeszéde. És felpattant egy liberális lelkész, és elkezdett kiabálni velünk, Györfi Misivel meg velem. Kiabált. Itt nem, meg se lehet szólalni már, itt nem fogunk tudni beszélgetni. Én tudok hangos is lenni, de Isten úgy vezetett, hogy ebben a helyzetben csendben, szépen, szeretettel el kellett ezt mondani. És úgy nagyon összeszorult a szívem, mondjam, Uram Isten, hát az ígére, az evangéliumra elnevezett egyházban, amikor az ígére szeretnénk rámutatni, már kiabálnak velünk. Ez van, hogy ellenségeid ordítoznak kijelentésed helyén. Egy evangélikus fiatal lelkésznő, aki fiatalokkal foglalkozik, azt írja nekem, hogy őt a püspöke tartotta csak vissza abban, hogy leszbikus házaspárt megáldjon. Most. Gáncs Péter tartotta őt vissza attól, hogy ő most egy leszbikus párt már megáldjon. És ha én erről beszéltem bárhol is, vonjam vissza gyalázat, amit művelek, mert én ezt kimondtam egyébként szűk körű helyzetben. És vissza kellett, szinte szent lelk által vissza kellett jeleznem, hogy szinte az, hogy álljon már meg a menet. Ki gyaláz kit? Miről van itt szó? Hát nem a szerelemnek, a szeretetnek, a teremtő Istenét gyalázok, aki férfiút és nőt teremtett, és ez a teremtési rend, és ami ezen kívül van valamilyen ficam, valamilyen tévedés. És ma agresszíven nekünk jönnek. Álljon már meg a menet. Mi van a kijelentés helyén, helyszínén? Mit lát Jézus? Mi van a mi életünkben? Ott van-e ő? Ha ott van, ott van. Akkor nem kell tanácsot kérnünk testtől és vértől, hogy a karrierünk összefüggésében kivel érdemes tartani a kapcsolatot, ki, mit érdemes leírni az evangélikus életben, mit nem érdemes. Hát kié vagy? Hát kiéi vagyunk? Hát a vérét a te kezedből követeli az Isten. Itt halálról és életről van szó. Semmi másról. És mai útmutató ige még Abcsel 16 a Szentlélek cselekedetei, ugye. Éjféltájban Pál és Szilás imádkozott, énekkel magasztalta Istent. De hol? Hát a börtönben össze-vissza vannak verve. Utólag tudjuk, hogy a megtért börtönről kimossa sebeiket. Hát mi lehetett ott? Sebek, kánikula, vér, nyomorúság, kaloda, és dicsőítik az Isten. Gondoljunk a tegnap esti csalogányra. Miért? Mert a fény a szívében van. Mert Jézus ott van a szívükben. És nem azt mondják, hogy Csak akkor, hogyha egy légkondicionált, konformista, minket kiszolgáló egyházat találunk, ahol mind... Na, hát ez milyen helyzet? Tetszenek tudni, mi az új liturgia? Hogy Jézus él, hogy Jézus itt van, ez új liturgia. Ha ezen kívül más van, az mind bálvány, teljesen mindegy, hogy mi. Hogyha ilyen kegyes, pietista bibliakör, az is bálvány. Ha Jézus nincs ott, Jézus él, és Jézus cselekszik, ez új liturgia. Ez a báránynak az éneke. Dicsőítik az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Evangelizáció a börtön. Nem volt ott plakát, meg hirdetés. Folyik az evangelizáció a börtönben. Ekkor hirtelen nagy földrengés. Tehát nem elég, hogy megverték őket, kalodában vannak, vérben vannak, még elkezd rázkodni a föld is. Félelmetes. Félelmetes. Megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulladtak a bilincsek. Amikor van ilyen, hogy Isten földrengést ad a te életedbe, hogy lehújjanak a bilincsek. Egyáltalán nem baj, ha evangélikus egyházunkban arról folyik a disputa, hogy mi a megtérés. Ez nem baj. Legyen egy kis földrengés, legyen egy kis eszmélődés. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával. Egy öngyilkos jelölt ebben a nagy katyvaszban, fölfordulásban. Egyébként Pálnak meg Szilásnak a szíve az Isten kijelentésének az állapotában van. Az új Jeruzsálem van a szívükben. És mellette a börtönőr éppen meg akarja ölni magát. Pál azonban hangosan kiáltott, ne tégy kárt magadba, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az miért van ott Pál? Mert ő az úré, és az úr ott tartotta. Ott tartotta. Azt mondja, dolgod van még, Pál. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilás elé, majd kivezette őket, és azt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Miért kérdezte ezt? Hát ha Pál és Szilász ott szidja az Istent, meg éppen az aktuális politikai hatalmat csak, ha ömlik belőlük a keserűség, a fájdalom, és semmi reménység nincs bennük, hát mi a túrót kérdeztek volna tőle? Hogy szidjuk tovább a rendszert? Hogy átkozzuk tovább az Istent? Hát azt a dicsőítést hallotta ez a börtönőr. Vagyis a Jézus ott van a börtönben, az ő szívükben. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, és ez a ma este üzenete. Gyere le a fáról, gyere ki abból az állapotból, és higgy az Úr Jézusban. Kapcsolódj hozzá. Tényleg, tényleg, add át a szíved. Tényleg, sírd ki könnyeidet. Tényleg, hányd ki a mérget, ami a testedben van. Tényleg, szabadulj meg mindentől, ami nem Jézus, ami téged megkötöz, ami a lombok között tart, amitől egy életen keresztül csak őt nézed másokban, és elvonul. Hát ő nálad is lehet, nálad is lehetne. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe, a te környezeted. Ekkor hirdették az Isten igéjét, és mindazoknak, akik a házban voltak, ő pedig magához fogadta őket. Fantasztikus! Micsoda sztori! Hát ilyet nem tud Hollywood kitalálni, nem is találja ki. Sok őrültséget hoz a mi életünkbe. A börtönőr magához fogadja Pált és Szilászt. Törvények szerint teljesen átlépi az a korabeli törvényeket. Befogadja őket a házába. Az éjszakának még abban az órájában kimosta sebeiket. Aki lehet, hogy előtte káromkodott velük. Trógerek, szemetek, zsidó fattyak, szektás majmok, örjöngő, stb. Most mosogatja sebüket. Lehet, hogy ő okozta jó néhány sebüket. És azonnal megkeresztelkedett. Megkeresztelkedett? Alámerült, bemerült az Atya Fiú Szent Lélek valóságába, szerelmébe, szeretetébe, egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Veled, Uram, de nélküled? Na hát ez a magyarátok. Ez a magyarátok. Az István koppány. Egy kicsi Isten, egy kicsi gonosz, egy kis pogányság, egy kis ezotéria, egy kis okkultizmus, egy kis konferencia, egy kis biblióra, egy kis gyűlölet, egy kis bocsánat, minden egy nagy katyvasz. Kifele, ki önteni a lavort, kihányni a méltatlan dolgokat. Veled, Uram, és nem nélküled. Csak veled, csak veled.